bazen hit kútra, hogy juthassak a mennyei jusra. Úgy bocsáss el engem a nagy útra. Amen.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Hírek a Szent István Rádióban.
Sportpályát avatott, illetve nemzetközi ösztöndíjakat adott át a szlovák tanítási nyelvű óvodák általános iskola, gimnázium és kollégiumban a miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára Budapesten. Soltész Miklós hangsúlyozta, az intézmény fejlesztése az állam, az országos szlovák önkormányzat, illetve a magyarországi szlovák közösség példamutató összefogásának az eredménye. Mindennek nyomán az elmúlt 5 évben több mint 630 millió forintot használhattak fel az intézmény felújítására és a sportpálya kialakítására, tette hozzá. A Klebersberg központ a digitális oktatáshoz való egyenlő hozzáférés feltételeinek biztosítása a tanulók és pedagógusok számára című projekt keretében annak szakmai mérföldköveként 50 ezer pedagógus számára vállalta a továbbképzésen való részvétel biztosítását december 31-ig, közölte a központ a távirat irodával. Azt írták, a projekt elsődleges célja a pedagógusok digitális kompetenciáinak fejlesztése, amely hozzájárul a magas színvonalú, korszerű oktatás biztosításához, a 30 órás akkreditált pedagógus továbbképzést távoktatási formában, digitális platformon, képzői támogatással 8 hét alatt teljesíthették a projektben résztvevő pedagógusok. A képzésre beiratkozottak közül több mint 46 ezeren szereztek tanúsítványt a továbbképzési követelmények sikeres teljesítéséről, emelték ki. Ingatlanok fejlesztésére és az önkormányzati feladatellátáshoz szükséges eszközök beszerzésének támogatására pályázhatnak az önkormányzatok. A Magyar Falu Program hétfőn megjelent 10 milliárd forint keretösszegű kiírásában. Jelentette be a modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztos budapesti sajtótájékoztatóján. Gyopáros Alpár elmondta. A pályázati felhívás már megjelent a magyarfaluprogram.hu és a kormány.hu oldalon. Az 5000 lélekszám alatti települések július 2-ától nyújthatják be pályázataikat a 100%-os előfinanszírozott támogatásra. Támogatják a falu és tanyagondoki gépjárművek beszerzését, és amíg korábban csak buszok vásárlására lehetett pályázni, a mostani kiírásban már a tanyagondokok kérésére terepjárók, pikkapok beszerzését is támogatják. A Tisza párt törekvései teljesen világosan abba az irányba mutatnak, hogy a földalapú támogatásokat meg szeretnék szüntetni. Közölte Erdős Norbert, a Kisgazda Polgári Egyesület elnöke, fideszes országgyűlési képviselő Nyíregyházán sajtótájékoztatón. Erdős Norbert azt mondta, Magyar Péter, a Tisza párt elnöke, az Európai Parlamentben többször is elmondta, hogy a biogazdálkodást kell támogatni az extenzív gabonatermeléssel szemben, saját tanulmányában pedig kriminális helyzetnek nevezte, hogy az országban még mindig sok növénytermesztő van. Nyilvánvalóan az Európai Néppárt ezt várja tőle, mintha ő megmondhatója lehetne annak, hogy mennyi növénytermesztőre van szükség Magyarországon, fogalmazott. Hangsúlyozva, a növénytermesztést nem visszaszorítani, hanem támogatni kell. Nem lehet kisebb célt kitűzni, mint a kábítószer terjesztés és kereskedelem felszámolását, hangsúlyozta Horváth László, kábítószer kereskedelem felszámolásáért felelős kormánybiztos Budapesten. A kormánybiztos a Keresztény Civil Szervezetek Országos Fórumának tisztán, szertelenül, nyíltan a szenvedélybetegségekről címmel rendezett tanácskozásán kijelentette. Zéró tolerancia van, nem tanulunk meg együtt élni a kábítószerrel. Rámutatott, az eddigi számok azt mutatják, és várakozásaik szerint még inkább azt mutatják majd, hogy van értelme a küzdelemnek. 3 hónap mérlegét ismertetve közölte, több mint 3500 büntető eljárást indítottak, több mint fél tonna kábítószert, több mint 250 millió forint készpénzt és 100 millió forint értékű ingóságot foglaltak le. Elérték, hogy csökkent a fogyasztás, és kevesebb a fogyasztó, mondta. Végül az időjárásról. Több és vastagabb felhő az ország északnyugati északi tájain lehet. Bizonytalan számosság mellett ezeket a részeket délnyugatról északkelet felé tartó záporok, zivatarok érinthetik. Egy-egy intenzívebb zivatar sem kizárt. Máshol legfeljebb fátyol felhők lesznek az égen, csapadék nem várható. A nyugati-délnyugati szelet kevesebb helyen kísérik élénk széllökések, de zivatarok környezetében átmenetileg megerősödhet, sőt viharossá fokozódhat a légmozgás. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 12 és 20 fok között valószínű. A legmagasabb nappali hőmérséklet kedden 28 és 33 fok között alakul. Híreket hallottak.
Zárva az ajtó, és a lángon túl, hangot rúgja, sohasem szabadulsz. Elhittem, hogy ami fáj a szép, pedig beborult újra és újra az ég. Rólad szólt, most már látom minden, rólad szólt, melletted hiába volt minden szó. Emlékét felejteném, de őrzöm nyomát, felejtenék, mert van tovább. Nézd meg jobban, hogy mit tettél. Nem leszek többé az, aki fél. Ha kinyílt az ajtó, miért nem szaladtam? Ha végig tudtam, nekem ez nem. Jó, oh, oh, most már látom.
Beszélő könyvek. Irodalom folytatásokban.
Kedves hallgatóink, Alexander Dumas a Három testőr című regényének 9. részét hallgathatják meg. Felolvassa Varga Tamás színművész.
Alexandre Dumas, a Három testőr. Eközben 13. Lajos király aranyai, miként a földi dolgok általában, miután megszülettek, el is enyésztek, és enyészetükkel szűkös napok virrattak a négy cimborára. Először Athos tartotta fenn egy darabig a társulatot saját fillérein, utána Porthos következett, szokott módján segített rajtuk, eltűnt egy időre, majd visszatért, és mindegy 2 hétig szárnyai alá vette a társaságot. Végül Aramisra került a sors, ő készségesen helyt is állt. Sikerült eladnia, jelentette ki, teológiai könyveit, így jutott néhány aranyhoz. Ezután szokás szerint Révéi úrhoz folyamodtak, és kaptak is a zsoldjukra némi előleget. Ez a pénz sem tartotta azonban sokáig a víz felett a három testőrt, mert tömérdek lejárt számla húzta a zsebüket, de nem sokat segített az újdonsült gárdistán sem, jól lehet annak zsebét egyelőre még adósságlevél sem nyomta. Amikor végtére belátták, hogy a hullámok összecsapnak fejük fölött, vértizzadva összekapartak 8-10 aranyat, és Porthosnak adták, kártyázzon. Sajnos nem szegődött hozzá a szerencse, vesztett, sőt 25 aranyjal még adós is maradt, becsület szóra. Most már a pénzzavart sötét nyomor követte. Korgó gyomorral szaladgáltak a szajnaparton és az őrhelyeken, nyomukban inasaik. Amennyi ebédet csak bírtak, mind felhajtották városi barátaiknál, mert hirdette Aramis, számolatlanul 2 kézzel szórd az ebédvetését, ha jól megy sorod, hogy aras 1-2 morzsát, ha bajba jutsz. Athos 4 meghívást szerzett, és mindannyiszor magával vitte barátait és inasaikat. Porthos 6-10-ben talált vendéglátóra, és barátait is részeltette a konyhai örömökben. Aramis 8-ig vitte. Már nyilván észrevehettük, hogy Aramis az az ember, aki nem sokat beszél, de annál többet cselekszik. D'Artagnan még senkit sem ismert a fővárosban, ezért mindössze 1 reggelit szerzett egyik földjénél, egy papnál. 1 csésze csokoládét valamennyiüknek. Ehhez járult még 1 ebéd a gárdisták zászlósánál. Egész siserehadát a pap nyakára szabadította, fel is fajták 2 hónapi elemózsiáját. Ami a zászlóst illeti, az igazán kivágta a rezet, azonban sajnos, mint Blanché mondta, csak egyszer eszik az ember, ha sokat is. D'Artagnan tehát úgy érezte szinte gyalázat, hogy csupán 1,5 fejadagot tudott előteremteni, mert a pap reggelije csupán 1 felet ért, és az egész ugyancsak sovány viszonzás a dálidókért, melyeket Athos, Porthos és Aramisnak köszönhetett. Úgy érezte különc a társaság nyakán, és ifjont jó hiszeműségében eszébe sem jutott, hogy egy teljes hónapig egymaga élelmezze mindannyiukat. Mély gondba merült, hát csak gond serény munkára sarkalta elméjét. Arra a meggondolásra jutott, hogy szövetségüknek, mely 4 fiatal, bátor, vállalkozó szellemi és tettekész fiatalembert tömörít, nem lehet egyetlen célja, hogy végkimerülésig tartó sétákban koptassák a kövezetet, vívó leckékkel és többé-kevésbé szellemes hetszelődéssel lopják az időt. 4 ilyen ember, akiknek egymás iránti ragaszkodása nem csupán élete halára, hanem erszényre szóló is volt, akik jóban-rosszban támogatták egymást, soha meg nem hátráltak, s akár együtt, akár külön-külön mindig elérték közösen kitűzött céljukat. 4 acélos kar, mely ha kell a 4 égtáj felé, ha kell egyetlen pont felé suhint, valóban is feltétlenül arra volt hivatva, hogy bármi tilalmas vagy távoli cél felé utat vágjon magának, akár nyíltan, akár titokban, akár csellel, akár erővel, akár a föld alatt, akár lövészárokban berekedve. D'Artagnan csupán azon csodálkozott, hogy mindez meg sem fordult cimborái fejében. Bezzeg megfordult az övében, mégpedig ugyancsak komolyan. Egyre azon morfondírozott, milyen irányt kellene szabni ennek az egységes, de 4-szeres hatóerőnek, és percig sem kételkedett, hogy a világot is kiforgatnák sarkából, mint Archimédesz az emelőjével, melyen olyan sokat töprengett. Közben azonban halkan kopogtattak az ajtaján. D'Artagnan felébresztette Planchet és ráparancsolt, nyisson ajtót. Abból, hogy D'Artagnan felébresztette Planchet, ne vonjon le téves következtetést az olvasó, ne higgye, hogy éjszaka volt, vagy még nem jött el a reggel, korán sem. Éppen akkor ütötte a négyet. Két órája sincs, hogy Planchet ebédet két gazdájától, és csupán ezt a közmondást kapta: aki alszik, ebédel. Planchet tehát elaludt és ebédelt. Elég egyszerű, polgár külsejű férfi lépett be. Planchet ebéd utáni csemegének örömest végigélvezte volna a beszélgetést, a polgár azonban közölte D'Artagnannal, hogy fontos és bizalmas mondani valója van, és négy szem közt kíván maradni vele. D'Artagnan kiküldte Planchet és leültette látogatóját. Rövid szünet következett, miközben a két férfi, mint egy előzetes megismerkedésül, szemügyre vette egymást. Ezek után D'Artagnan meghajolt és jelezte, hogy figyel. Amint hallom, D'Artagnan úr igen bátor fiatal ember, szólalt meg a polgár. Úgy érzem, rászolgált hírnevére, és ezért úgy határoztam, megosztom kegyeddel titkomat. Beszéljen, uram, beszéljen, mondta D'Artagnan, és szimata asúgta, hogy pénz áll a házhoz. A polgár ismét szünetet tartott, aztán folytatta. Uram, a feleségem varrónő a királynénál. Értelmes, csinos teremtés, nem panaszkodhatom. Idestova 3 esztendeje, hogy feleségül adták hozzám, jól lehet, csak nem vagyontalan. Azonban Laporte úr a királyné uszály hordozója, a keresztapja és támogatója. Értem, uram, tehát? Kérdezte D'Artagnan. Tehát, folytatta a polgár. Tehát, uram, tegnap reggel, amikor a feleségem kilépett a varrószobából, elrabolták. És ki rabolt el? Semmi biztosat nem tudok, uram, de gyanakszom valakire. És kire gyanakszik? Valakire, aki régóta üldözi. A fenét. Azonban, uram, ha őszinte lehetek, folytatta a polgár, szentül hiszem, hogy inkább politika, mint szerelem van a dologban. Inkább politika, mint szerelem? Ismételte tűnődve D'Artagnan. És mire gyanakszik? Nem is tudom, megmondhatom-e, mire gyanakszom. Ha szabad megjegyeznem, én egy szóval sem kérdeztem uraságodat. Uraságod jött hozzám. Volt szíves közölni velem, hogy szeretne titkába beavatni. Tegyen hát tetszése szerint, még nem késő, visszaléphet. Nem, uram, nem. Úgy látom, uraságod tisztességes, rendes ember, méltó a bizalomra. Szóval azt hiszem, nem saját szívügyei miatt rabolták el a feleségemet, hanem egy magasabb rangú hölgy szerelmi bonyodalmai miatt. Ejha, talán Boatészi asszony szívügye van a háttérben? Kérdezte D'Artagnan, mert szerette volna, ha a derékpolgár azt hiszi róla, hogy otthonosan mozog az udvari intrikákban. Följebb, uram, följebb. Égion asszony? Még följebb. Chevreuse asszony? Sokkal, de sokkal följebb. Csak nem a király... D'Artagnannak torkán akadt a szó. De igen, uram, felelt a rémült polgár, oly halkan beszélt, hogy hallani is alig lehetett. És a szép tevő? Ki más lehetne, ha nem a herceg, na tudja? A herceg. Úgy van, uram, felelt a polgár, és még tompábban zümmögött a hangja. De hogy értesült mindenről, uraságod? Hogy én hogy értesültem? Igen, onnan tudja, jobb, ha nem kertel különben, érti? A feleségemtől, uram, a feleségemtől személyesen. Ő pedig, nos, ő honnan tudta meg? Ő Laporte úrtól. Ugye mondtam, hogy a feleségem Laporte úrnak a királyné bizalmas emberének keresztlánya. Laporte úr pedig épp ezért helyezte el nejemet ő felsége mellett, hogy legyen körülötte legalább egy megbízható személy, mert a király elhanyagolja a királynét, a bíboros pionokat küld a nyakára, és csupa áruló veszi körül. Aha, kezdem kapiskálni, szólt D'Artagnan. Szóval, uram, a feleségem 4 nappal ezelőtt volt otthon, mert a szerződés úgy szól, hogy heti 2 alkalommal felkereshet. Ugyanis, mint már bátorkodtam említeni, a feleségem nagyon szeret, ezért hazajött és megsúgta, hogy a királyné pillanatnyilag nagy félelemben él. Valóban? Valóban. Úgy látszik, a bíboros úr még sosem zaklatta és üldözte ennyire. Nem tudja neki megbocsátani a múltkori Ramazurit. Ugye, uraságod is hallotta a Ramazurit? Meghiszem azt, felelte D'Artagnan, mert jól lehet sejtelmesen volt az egészről, a jól értesültet akarta játszani. Így aztán most már nem is a gyűlölet, hanem bosszú szomj hajtja. Csak ugyan? És a királyné azt hiszi, na mondja csak, mit hisz a királyné? Azt hiszi, hogy Buckingham hercegnek levelet írtak a nevében. A királyné nevében? Úgy van, mégpedig, hogy Párizsba csalogassák, és ha Párizsba jött, törbeejtsék. Ezer ördög, de mondja csak, kedves uram, mi köze mindenhez a feleségének? Mindenki tudja, milyen buzgón szolgálja a királynét, és vagy el akarják szakítani tőle, vagy meg akarják félemlíteni, hogy kicsalják belőle ő felsége titkait, vagy meg akarják vesztegetni, hogy kémkedjen a felséges asszonyra. Igen, valószínű, szólt D'Artagnan, de ismeri-e azt, aki elrabolta? Mint említettem, azt hiszem, ismerem. A neve? A nevét nem tudom. Mindössze annyit tudok, hogy a bíboros egyik fogdmege, sőt, rossz szelleme. Látta már valaha? Láttam, egyszer megmutatta a feleségem. Van valami feltűnő ismertető jele? Van, dőfös viselkedésű nemes úr. Haja fekete, arcszíne sötét, pillantása metsző, a foga fehér és sebhely van a halántékán. Sebhely a halántékán? Pattant fel D'Artagnan, és azt mondja, a foga fehér, pillantása metsző, arcszíne sötét, haja fekete és dőfös a viselkedése? Hisz ez az én meungi emberem. Uraságod embere? Igen, igen, de ez nem tartozik, de azaz, hogy de tartozna. Sőt, ellenkezőleg, ha uraságod embere, egyúttal az enyém is. Ez nagyon egyszerűsíti a dolgot. Két legyet ütök egy csapásra, ennyi az egész. De hol találom meg ezt az embert? Fogalmam sincs róla. És nem is sejti, hol lakik? Nem. Amikor egy ízben visszakísértem a feleségem a Louvre-ba, az illető éppen kilépett az ajtón, akkor mutatta meg az asszony. Az ördög vigye el, dörmögte D'Artagnan. Ezzel nem sokra megyünk, és ki mondta meg, hogy elrabolták a feleségét? Laporte úr. Mindent elmondott pontosan? Semmi pontosat nem tudott. Mástól nem kapott hírt? De igen, kaptam. Mégpedig? De nem tudom, nem túl nagy oktalansága. Lám újra kezdi, most már azonban felhívom figyelmét, hogy kissé későn volna visszakozni. Ej a keservét, dehogy is visszakozom, szitkozódott a polgár, hogy fellovalja magát. Ne hívjanak Bonacieux-nek. Szóval Bonacieux-nek hívják, vágott a szobába D'Artagnan. Úgy van, ez a nevem. Szóval Bonacieux. Bocsásson meg, hogy közbeszóltam, de úgy emlik, hallottam már a nevét. Nem lehetetlen, uram, én vagyok a ház tulajdonosa. Úgy, szólt D'Artagnan, miközben kissé felállt a székről és meghajolt. Uraságod a házigazdám? Úgy van, uram, az vagyok, és mivel uraságod 3 hónapja lakik nálam, és azóta nyilván egyéb fontos elfoglaltsága miatt megfeledkezett a házbérről, mivel, ha szabad megjegyeznem, soha nem akadékoskodtam, úgy vélem, méltányolja majd tapintatos magatartásomat. Ó, drága jó Bonacieux, uram, felelte D'Artagnan, igazán szívből köszönöm nemes viselkedését. Említettem már, hogy ha valamikor valamiben segítségére lehetek. Kérem, kérem, uram, éppen mondani akartam, ne hívjanak Bonacieux-nek, ha nem bízom uraságodban. Fejezze hát be, amit elkezdett. A polgár papírlapot húzott elő a zsebéből, és oda nyújtott a D'Artagnannak. Levél, szólt a fiatalember. Ma reggel kaptam. D'Artagnan felbontotta a levelet, s mivel alkonyodott, az ablakhoz lépett, a polgár a nyomában. Ne kutasson a felesége után, olvasta D'Artagnan, ha nem lesz rá szükség, úgyis visszatér, ha csak a kisujját is megmozdítja érte, a lábfél. E világosabb nem is lehetne, fűzte hozzá D'Artagnan, de végül is nem egyéb, mint üres fenyegetés. Igen, ám, de rémítő, uram, én pedig kardot sos lássak, meg a Bastille-t is szeretném elkerülni. No, szólt D'Artagnan, a Bastille éppen engem sem érdekel. Ha csupán egy kis kardvillogtatásról volna, szó Isten neki. Pedig én azt hittem, számíthatok uraságodra ebben a dologban. Azt? Gyakorta láttam uraságod a délceg testőr barátai kíséretében. Megtudtam, hogy mindannyian Trévéi úr testőrei, tehát a bíboros ellenségei. Ezért úgy gondoltam, uraságod és barátai szolgálatot tehetnének szegény királynénknak, sőt, abban az örömben részesülnének, hogy borsot törhetnek ő eminenciája orra alá. Na persze. Meg azt is, hogy soha egy szóval nem említettem 3 hónapi házbér hátralékát. Jó, ezt az érvet már hallottam, valóban kitűnő. Azzal tetézve, hogy amíg uraságod megtiszteli szerény hajlékomat, a jövőben sem emlegetem soha a házbért. Remek! Sőt, szükség esetén arra is kész vagyok, hogy 50-60 aranyat felkínáljak uraságodnak, ha esetleg pillanatnyi pénzavarban volna, ami teljesen valószínűtlen. Isten, hiszen akkor uraságodat felveti a pénz, kedves Bonacieux. Hogy őszinte legyek, uram, nem panaszkodhatom. Rőfös üzletem évi 2-3 ezer tallért jövedelmez, és különösen szépet hoz a tőkém, melyet a híres hajós kapitánnak, Jean Mouquet-nak legutóbbi vállalkozásába fektettem. Szóval, hogy úgy mondjam... de hisz! Kiáltott fel a polgár. Mi az? Kérdezte D'Artagnan. Kit látok? Hol? Az utcán, szemben az ablakunkkal, ott a kapuhajlatban egy férfi összehúzza magának a köpenyét. Ő azt kiáltott fel egyszerre D'Artagnan és a polgár, amikor mindketten ugyanegy pillanatban ráismertek az ő emberükre. Hely, de most, kiáltott fel D'Artagnan, és kardja után kapott, most nem menekül! Azzal kivont a kardját, és kirohant a szobából. A lépcsőn Athosszal és Porthosszal találkozott, épp őt keresték. Helyet adta D'Artagnannak, aki elsuhant köztük, mint a nyíl. Hová rohansz, kiáltott egyszerre a két testőr. A möngi ember, válaszolta D'Artagnan, és már el is tűnt. D'Artagnan nem egyszer elmesélte barátainak kalandját az ismeretlennel, és azt is, hogyan jelent meg a fogadóban Hinton a szép asszony, akinek a férfi levelet, nyilván fontos levelet adott át. Hát az úgy vélte, D'Artagnan levele a csetepaté közben veszett el. Véleménye szerint igazi nemes ember, már pedig az ismeretlen, amint D'Artagnan lefestette, kizárólag nemes úr lehetett, nem kapható arra az aljaságra, hogy ellopja bárki levelét. Porthos szerelmi légyotnak tekintette az egész epizódot, egy úr és hölgye, vagy a hölgy lovagja között. Őket zavarhatta meg D'Artagnan, amikor citromsárga lován megjelent. Aramis kijelentette, van valami titokzatos az egész históriában, ezért hát legjobb, ha nem is firtatják. D'Artagnan septében odavetett szavaiból tüstént megértették, miről van szó. Úgy gondolták, akár utoléri, akár elszalasztja emberét D'Artagnan, végezetül mindenképp visszatér, ezért folytatták útjukat. Midőn beléptek D'Artagnanhoz, szobáját üresnek találták. A házi úr percig sem kételkedett, hogy fiatal lakója és az idegen alaposan összerúgja a port, ezért részint a következményektől félve, részint az önmagáról adott jellemrajz értelmében. Legbölcsebbnek találta, ha kereket old. Athos és Porthos jól számított. D'Artagnan 15 perc múlva visszatért. Persze most is elszalasztotta emberét, aki úgy eltűnt, mintha föld nyelte volna el. D'Artagnan kivont karddal loholt fels alá a környék összes utcáiban, de senkit sem talált, aki távolról is hasonlított volna az idegenhez. Végül jutott csak az eszébe, amivel kezdenie kellett volna, hogy bekopogtat a kapun, melynek bejáratában megpillantotta emberét. 10-12-szer is megdöngette az ajtót a kopogtatóval, de senki sem felelt. A szomszédokat előcsalogatta a zaj, kiálltak házuk küszöbére, vagy kidugták orrukat az ablakon, és biztosították D'Artagnant, hogy a ház fél éve teljesen lakatlan, különben is zárva minden ajtaja ablaka. Miközben D'Artagnan az utcákon rohangált és sorra dörömbölt minden kapun, Aramis is csatlakozott cimboráihoz, és amikor D'Artagnan hazatért, teljes létszámban együtt találta a gyülekezetet. Nos, szólalt meg egyszerre a három testőr, amint megpillantották D'Artagnant, akinek homlokán izzadság gyöngyözött, és arcvonásait feldúlta az indulat. Nos, kiáltott fel, és kardját az ágyra dobta. Ez az ember maga az eleven ördög, úgy eltűnt, mint az árnyék, mint egy szellem vagy kísértet. Hisz a jelenésekben? Kérdezte Porthostól Athos. Én csak azt hiszem, amit látok. Jelenést pedig sosem láttam, tehát nem is hiszek benne. Pedig a Biblia ezt parancsolja, szólt közbe Aramis. Sámuel árnya megjelent Saulnak. Porthos? Én igen nehezményezném, ha kétségbe vonná hitünknek ezt a tételét. Ember vagy ördögtest vagy árny, képzelgés vagy valóság egyre megy. Ha a pokolra jutok, mindenképp ennek az embernek köszönhetem, mert egy remek üzletet ütött ki a kezünkből, amikor elillant. Mert bizony, uraim, legalább 100 vagy annál is több aranyat húzott ki zsebünkből. Hogy-hogy? Kérdezte egyszerre Porthos és Aramis. Athos, akinek a némaság elve volt, mindössze kérdő pillantást vetett D'Artagnanra. Plaché! Szólt D'Artagnan inasához, aki éppen bedugta fejét az ajtónyíláson, hogy ha lehet, csipegessen a társalgás elhullott morzsáiból. Eredj le Bonacieux úrhoz, a házigazdámhoz, és mondd meg neki, küldjön fel 5-6 palasz bozsénszi bort. Én azt szerettem. Ejha, korlátlan hitelt élvez házi uránál? Kérdezte Porthos. Mától fogva igen, felelte D'Artagnan. És ha bora inkó, fogadom, hogy visszaküldetem. Éljünk vele, de vissza ne éljünk, bölcselkedett Aramis. Én mindig mondtam, hogy D'Artagnan a társaság esze, szólalt meg Athos, majd miután véleményt nyilvánított és fogadta D'Artagnan köszönő bókjait, tüstént megszokott hallgatásába merült. De bökje már ki, mi történt? Sürgette Porthos. Úgy van, szólt Aramis, tüntessen ki bizalmával, kedves barátunk, feltéve, ha bizalmas közlése nem érinti valamely hölgy becsületét, mert ez esetben jobb, ha megtartja magának a titkot. Nyugtalanságra semmi ok, válaszolta D'Artagnan, senki becsületén nem esik csorba attól, amit el akarok mondani. Azzal szórul-szóra elmondta barátainak, mi történt közte és a házigazdája között. S hogy ugyanaz az ember rabolt el érdemes házigazdája feleségét, akivel összerúgta a port a Szabad Molnár vendégfogadóban. Uraságod üzlete nem is rossz, szólt Athos, miután szakértelemmel megízlelte a bort, s fejét megbiccentve jelezte, hogy jónak találja. Ki szedünk 50-60 aranyat a derék fiúból, most már csupán az a kérdés, érdemes-e kockára tenni négyünk fejét 50-60 aranyért. Azán, kiáltott fel D'Artagnan, csak hogy asszony van az üzlet mögött. Elrabolták, minden bizonnyal életére törnek, talán meg is kínozzák, s mindezt azért, mert hűségesen szolgálja úrnőjét. Vigyázzon, D'Artagnan, vigyázzon, intett Aramis. Úgy látom, a kelleténél jobban izgatja Bonacieux-né sorsa. A nő romlásunkra teremtetett, minden nyomorúságunk tőle származik. Athos, amint meghallotta Aramis intelmét, összevont a szemöldökét, és ajkába harapott. Bonacieux-né ennyit sem érdekel, kiáltott fel D'Artagnan, hanem a királyné sorsa annál inkább. Elhanyagolja a király, üldözi a bíboros, és hova tovább valamennyi barátja a fejével lakol. Mert azokat szeretik, akiket legjobban gyűlölünk. A spanyolokat és az angolokat. Spanyolország a hazája, felelte D'Artagnan, s nagyon természetes, ha szereti a spanyolokat. Egy föld szülöttei. Ami pedig a további szemrehányást illeti, én úgy hallom, nem az angolokat szereti, hanem egy bizonyos angolt. Szavamra, szólalt meg Athos, az a bizonyos angol nagyon is rászolgál, hogy szeressék, annyi szent. Soha nem láttam nemesebb megjelenésű urat. Arról nem is beszélve, hogy öltözködésben senki sem éri utol, mondotta Porthos. Ott voltam a Louvre-ban, amikor gyöngyöt szórt a jelenlévők közé, és Isten úgyse 2 szemet vágtam zsebre, 10 aranyával adtam el darabját. Ismered te is, Aramis? Akárcsak az urak, mert ott voltam az Amieni kertben, amikor elfogtuk. Pitanzsú engedett be a királyné istállomestere. Akkoriban szeminarista voltam, az volt a véleményem, hogy a kaland igen kínos a királyra. Mindezek ellenére, mondta D'Artagnan, percig sem haboznék kézen fogni Buckingham hercegét, ha tudnám, hol van, és a királynéhoz vezetni, már csak azért is, hogy a bíboros urat a méregegye, mert igazi egyetlen örök ellenségünk csupán a bíboros, uraim, senki más, és ha szerétejthetnénk, hogy valami gyilkos tréfát eszeljünk ki ellene, szavamra szívesen vására vinném a bőröm.
Elhangzott Alexander Dumas a Három testőr című regényének 9. része Varga Tamás előadásában. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette.
Itt a Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány.
Közelkép. Portréműsor a Szent István Rádióban.
Kedves hallgatóink, Erdődi Gáborral beszélgetünk a hallássérültek pasztorációjáról.
Említette azt nekem, hogy anyanyelve a jelelés.
Az én szüleim hallássérültek voltak, és túl azon, hogy a halló társaimtól is megtanultam beszélni, tehát azért mégis az ember édesanyja hallássérült, akkor az anyanyelve is a hallássérült. Különben a népszavazásnál is azt ígszeltem be, hogy anyanyelve hallás, jelnyelv, mert volt erre lehetőség.
Beszélgessünk egy kicsit a katolikus hallássérült pasztorációról. Mit akar az elnevezés tulajdonképpen?
Azt, hogy katolikus, az, hogy a hallássérülteknek szól, és hogy a pasztoráció az a lelkipásztori szolgálatra utal, tehát papi vezetése van, de szorosan együttműködünk, mint az egyházban mindenki a kedves hívekkel. Hát amire így gondolni kell, gyakorlatilag ugyanolyan a hallássérült pasztoráció munkája, mint egy plébánia. Itt is vannak misék, tanórák, esketések, temetések, első áldozás, keresztelés, ehhez hasonló hitoktatás. Hát ugyanazt végezzük, mint egy plébánián. Az egy kicsit a nehezebb, hogy itt többszörösen hátrányos emberekről van szó, és az ők pasztorációjuk is, meg a velük való foglalkozás is többszörösen hátrányos helyzetből indul. Tehát például a hallássérülteknek gondjuk van a szókincsel. És ha ez így van, akkor gondolhatjuk, hogy a Szentírás üzenetét azért nem olyan egyszerű átadni. Tehát a jelnyelvben is mi például a legegyszerűbb szinonímáját használjuk a szavaknak, tehát mondjuk szoktam mondani a hasonlatot, hogy például ajak, száj, esztendő, év. Ugye? Hiába mondom én szóban azt, hogy esztendő, a jel az év marad. És ehhez hasonló dolgok. A másik nagyon érdekes dolog, ami akár jó is és rossz is, hogy hallássérülteket nagyon könnyen meg lehet szólítani, mert ugye a nehéz sorsuk miatt, vagy a pont azért, mert állandóan ránk szorulnak mi segítségünkre, ha bár nagyon okosan, önállóan is tudnak boldogulni, de tulajdonképpen igazából mindig valamilyen formában a halló embereknek segíteniük kell. Akár odafigyelni arra, hogy például lassan beszéljenek hozzájuk. Fölöslegesen kiabálni. Esetleg mondjuk egy nagyot hallóval lehetséges, de vicces, amikor anyukám elmegy a tüdőszűrésre, és mondom előre is a hölgyeknek, hogy nem kell kiabálni, mert úgyse hall semmit. Csak mutogassanak meg, hova menjen, mit csinál, amúgy is már százszor volt, tudja. És akkor ennek ellen azt hallom, hogy becsukódik az ajt, csókolom, tessék, nevet közni, ugye? Ugye ez így aranyos, mert ők megszokták, hogy így bánnak velük, de ilyen szempontból ez egy nehézség, hogy hirtelen nem tudjuk, hogy mit tegyünk. Éppen ezért nekik nagyon sokkal nehezebb az élet, mint gondolnánk. Sokszor tapasztalnak bizalmatlanságot, sokszor leértékelik őket, és sokszor az a gond, hogy mivel nem tesznek szert megfelelő szókincsre, az elhelyezkedésük is nehezebb. Éppen most beszélgettünk egy ilyen képzési programmal kapcsolatban arról, hogy nagyon sok mindent nagyon jól megtanulnak, tehát kézügyességük, figyelmük sokszor jobb, mint egy halló testvérüknek, mert nagyon megbecsülik a munkájukat, és nagyon igyekeznek. Például láttam ilyet, meg van visszajelzés például ilyen kereskedelmi cégeknél is, hogy jobban megbízhatóbbak. Ez talán nagyon furcsán hangzik, pont azért, mert annyira aggódnak, meg annyira igyekeznek, hogy helytálljanak, hogy alig van kifogás a munkájukkal kapcsolatban. Nekik minden nagyon nehéz. És ugye ezért nagyon fontos az, hogy ők számítanak ránk, bíznak bennünk. Sokszor olyan alázatosak, mert megelőlegezik azt nekünk, hogy mi segíteni fogunk rajtuk, és picit többet tudunk, mint ők. És ezt nagyon érezni. És nagyon hálásak, mert hogyha mindezeken túl szeretetet kapnak, odafigyelést, akkor azért sokszor jobban hálásak, mint egy úgymond halló ember, mert mi valahol már végén már hozzászokunk ahhoz is, hogy szeretnek minket. Tehát ez egy nagyon fontos dolog, hogy ebben teljesedik ki, és a pasztorációnak pont ez a feladata, hogy ezeken az emberi vonulatokon keresztül mégis Krisztus örömhírét adjuk át, hiszen az egyháznak mindenkit meg kell szólítani, a hallássérültek sem lehetnek kivételek. Ugye például a rádió egy olyan ága a médiának, amit ők sose fognak hallani, tehát ők inkább interneten, és hát nagy nehezen valahogy a televízión keresztül tájékozódnak, de ott is ugye vannak még igencsak elmaradások, és hát ahogy mondhatjuk a WHO arányszámai alapján, itt Magyarországon akár 300 ezer hallássérült is lehet. Tehát ez egy, nem egy elhanyagolható réteg, ugye ebbe talán beleszámítanak az időskoriak is, de ha azt mondjuk, hogy tisztán hallássérültek, mondom, a WHO arányszámok ezt mutatják, tehát több országban ezek az arányok jönnek ki. 10 millió emberből lehetséges, hogy jönnek. De ha csak 30 ezer emberről volna szó, én azt gondolom, az is nagyon komolyan vehendő. Az egyháznak van hozzájuk küldetése, és nagyon sokszor ezek a hallássérültek sokszor egy faluban úgy élnek, hogy ők az egyetlenek. Sokszor pont ezért magányosak is. Ma már az internet adta lehetőségek, könnyebben összekötik őket, de én azt gondolom, hogy az is fontos, ha már az internetet így használják, de ez általában fiatalokra jellemző, ha bár az édesanyám 75 évesen, vagy 70 éves korában már elkezdte használni az internetet, pont ezért, mert megmutattam neki, nagyon egyszerű, két gombot kell benyomni, és akkor működik minden. Így elérte a barátait. Én azt gondolom, hogy ez a csatorna alkalmas arra, hogy a kapcsolatokon keresztül elérjük, és azért jó, hogy vannak hallássérült hívek, mert a éppen nem hívő hallássérülteket ők elérik, és ebben nagyon-nagyon támaszkodik rájuk a pasztoráció.
Sok irányba el lehet indulni, nem akartam félbeszakítani, de maradjunk itt az utolsó gondolatnál, hogyha már ezt említette, hogy Budapesten működik a katolikus hallássérült pasztoráció, és megemlítette azt, hogy sokszor akár egy kis településen, akár egyedül, vagy egy-két ember él, aki hallássérült, és épp ezért érezheti magát nagyon egyedül valaki. Milyen eszközök állnak rendelkezésre az egyházban, vagy az egyháznak arra nézve, hogy lelkipásztorkodást a hallássérültek területén is, akár egy kis városban, akár egy kis településen eljuttassa és gyakorolni tudja ezeknél az embereknél?
Az elsődleges közeg maga az egyház, meg az Isten igéje és az emberek szeretete. Tehát ezeken keresztül fogunk eljutni. Meg hát az áldozatkészség is, hát ezek anyagiak is szükségesek. Tényleg minden nap hálát adunk ezért, hogy a püspöki kar ezt nagyon komolyan veszi és támogatja is. És igazából olyan szinten van Budapesten a központja, hogy elődeim, Szilágyi Vilma és Izabella nővér, illetve említhetném közvetlen elődömet, Suló Lajos atyát, vagy kicsit még korábbra megyünk, Futó Károly atyát, akik már elkezdték a foglalkozást a hallássérültekkel. Nem olyan régen ünnepeltük a 40 éves fennállását a pasztorációnak. Ez valóban Budapesten kezdődött el, de nagyon sok helyen a országnak működgetett kezdetlegesebb formákban. És most tulajdonképpen ez egy országos pasztoráció, csak most így adódott, hogy az iroda működik Budapesten. Ott van egy egyházmegyei pasztoráció is, és ezen fölül van egy országos pasztoráció is, aminek az a feladata többek között, hogy megszervezze a hallássérülteknek a lelki életét az egész országban. Most úgy néz ki, éppen találkoztam a görög katolikus püspökkel itt ezen a rendezvényen is. Nyitott szívvel állnak azzal kapcsolatban, hogy létrejön a görög katolikus egyházmegyében is egy hallássérült pasztoráció. Mert tulajdonképpen az országos pasztorációnak ez az igazi célja, hogy létrejöjjenek ezek. Nekem a plébánosi, vagy pontosan a plébániai kormányzói teendőim azért ebbe megakadályoznak, hogy olyan fénysebességgel haladjunk, de Budapesten minden héten van szentmise, minden héten van hittanóra, akkor van szentségi előkészítő, van első áldozás, reméljük nem sokára lesz bérmálkozás, és ugye ez mellett ugye járjuk az országot, tehát én Lácra, Miskolcra mindenféleképpen járok. A többi helyen is már kialakítottuk az elsődleges kapcsolatokat, csak hát most munkatársakat is kell ehhez keresni.
képzés folyik önöknél?
Hát az igazság, hogy erre mi nem vagyunk hivatottak. Tehát ennek megvan a maga szabályozott rendszere, hol folyhat képzés. Talán a jövő zenéje az, hogy maga hallássérült pasztoráció is indíthat képzést, csak ezt akkreditálni kellene. Most ennél fontosabb dolgaink vannak. De én azt gondolom, hogy például az is egy nagy lehetőség, ugye, hogy az internet, a honlapunk, ugye a közösségi háló, akkor ebbe segítség most az, hogy Püspöki Kar jó voltából, és hát itt kifejezetten a bíboros atya nagyon nagy jó indulatát is meg kell említenem az összes tőzsbi püspök atyának a jó indulatával együtt, hogy létrejöhetett egy hallássérült stúdió, ahol egy kis kamerarendszerrel, ehhez szükséges számítógépes háttérrel meg tudjuk azt oldani, és ez a mostan a legfőbb törekvéseink egyike, hogy a egyházmegyei televíziók vagy vallási műsorokat, mert néha ugye ezt helyi televíziók készítik az ő számukra, ezeket ellássuk ilyen nyelvvel, és akkor abban az egyházmegyében itt jön a nagy lényeg, hogy az interneten természetes módon, de az az igazi szándékunk, hogy a kábel televíziókhoz valahova eljuttatni. És azt gondoljuk, így meg lehetne azt csinálni, hogy amennyire lehet az országot megszólítani ugye ezeken a kis jelnyelvvel ellátott műsorokon keresztül. Tehát meg lehetne azt valósítani, hogy mondjuk egy vidéki kis falucskában is, hogyha észreveszi, hogy a helyi kábel tévén van ilyen műsor, akkor arra szépen rászokik, megnézi, és így valamilyen módon kapcsolatba tudunk kerülni, és esetleg egy-egy meghívást tényleg személyesen meg is hall, akármennyire hallássérült, a szívével. Nem csak a szívünkkel látunk jól igazán, hanem a szívünkkel hallunk is igazán. És ez egy nagyon fontos dolog, hogy ez is egy nagy lehetőség, hogy ezeket elképesztő nagy távolságokat és elszakítottságot ezzel át tudjuk lépni. Habár nem reménykedünk gyors sikerben, itt éppen a görög katolikus testvérekkel éreztünk együtt, hogy ők is sokszor szorványban szolgálnak, és hát a hallássérültekre ez többszörösen is jellemző, mert tényleg van, hogy egy falucskába egyetlen hallássérült van, de van, hogy a 10-20 kilométerre, vagy 30-50 kilométerre nincs még egy. Hát az eloszlás teljesen változó, és az az ember eléggé magányos lehet.
Hogyha már itt az elmagányosodást ennyiszer megemlítettük, és a beszélgetés elején említette azt, atya, hogy fontos, hogy odafigyeljünk, és fontos, hogy odaforduljunk azok felé, a társaink felé, akik valamilyen módon rászorulnak a támogatásra, a segítségre. Akár ön személy szerint az édesanyja családja révén, akár lelkipásztori tapasztalatai alapján, amit önökkel esetleg negatív vagy pozitív tapasztalatokat megosztottak azok az emberek, akikkel kapcsolatba került. Mennyire mondhatjuk el azt, hogy a hallássérültekkel kapcsolatban az empátia az működik, és a segítőkészség? Én számos azt mondom, hogy fogyatékkal élő, aztán, hogy mi mennyire vagyunk épek, ez számomra mindig egy más kérdés, és egy következő beszélgetésnek a témája lehetne, hogy mi, akik magunkról úgy gondolkodunk, hogy épek vagyunk, vajon ez tényleg így van-e? Mennyire empatikusak az emberek a hétköznapokban?
Vannak előrelépések. Tehát most létrejött például egy olyan ügyfélszolgálati rendszer, a SINOSZ, tehát a Sigetek Országos Szövetségének keretén belül, hogy ott ülnek benne az irodában diszpécserek, és kapcsolatba tudnak velük lépni hallássérültek az interneten keresztül, tehát jelenleg. Persze mondhatnánk, hogy hát, ha volna még több pénz, meg még több, akkor elérhetnénk a skandináv szinteket, de az igazság, hogy történtek előrelépések. Ami nehézség, az megint ugyanazt mondanám a nyelvi. Tehát amíg egy vak ember még hallgatja a rádiót, vagy a tévét is lehet hallgatni, ugye, vagy emberekkel találkozik, gyakorlatilag a szókincse teljes lehet. Ugye esetleg előfordulhat, hogy ugye halmozottan sérült emberről van szó, ott egy kicsit más a helyzet, de azért, hogy is fogalmazzak, túl a fizikai korlátoltságon egy vakember szellemileg nincs elválasztó a társadalomtól. Még egy siket nagyon sokszor. Tehát megdöbbentő dolgokat tudnék mondani, hogy 10 éves fiatalokkal beszélgetve például sokan nem tudják azt, hogy kilincs. Az ajtó része, de az, hogy kilincs, radiátor, konnektor, padló, plafon, ezeket a szavakat nem ismerik, mert ők annyira egy gyakorlati világban, mire használjuk ezeket, azt tudják. De hogy ezek a fogalmak mit takarnak, és ebben elnézést kérek, de nem a siketek vannak lemaradva, hanem a társadalom. És azért, mert erre nagyon komoly erőket kellene fordítani, én is dolgozom ezen, hogy ez megváltozzon, hát kisebb-nagyobb sikerrel, most itt ezen a találkozón is alkalmas volt a néhány találkozás olyan emberekkel, akik kicsit előrébb tartanak a maguk területén, ugye ennyiből jó volt, hogy másoknak, ugye akár a roma pasztoráció, vagy más elesett emberekkel való foglalatosságnál, így rá tudtam kérdezni, hogy hol tartottok. És akkor voltak kedvesek, és megadták azokat a pontokat, ahol ők kicsit előrébb tudtak lépni. Én is ezekben reménykedem, de ez egy nagyon fontos dolog, hogy itt olyan hátrányok vannak, hogy itt egy kazinci féle nyelvújításra lenne szükség. Tehát, hogy minden szónak, amit nem azt mondom, hogy mindennek, tehát én azt gondolom, hogy egy ilyen rendkívül speciális területre talán nem bírnunk kidolgozni szavakat, de itt bizony nagyon sok szó hiányzik, tehát nincs rá jelnyelv. És ez egy olyan komoly korlát, ami viszont az ő életükben szinte mindenhol kiütközik. A másik az, hogy mi vagyunk lemaradva, nem ők, hogy például az, hogy tényleg nagy türelemmel kell velük viseltetni. Nem fognak azonnal mindent megérteni. Ha már nem tudunk máshogy nekik hozzájuk beszélni, írjuk le. Tehát ez egy nagyon fontos, hogy lassabban beszéljünk, ha nem tudjuk leírni. Tehát ezt nyilván ezt az iskolába kellene megtanulni, hogy kellene bánnunk segítséggel élő emberekkel. Én mindig azt szoktam mondani a másfajta betegségekkel küzdőknek is, hogy ők értünk betegek, hogy mi szenté váljunk általuk. Tehát az Isten meg akart ajándékozni minket azzal, hogy jók lehessünk. És ez egy nagyon fontos dolog, hogy ez egy csodálatos küldetés, amivel tényleg lehajolhatunk hozzájuk. Most is voltak érdeklődők, és sokaknak azt tetszett meg, hogy tényleg ezek az emberek mennyire kín élhetnek a periférián a maguk is életével, és milyen szép dolog oda menni hozzájuk, és segíteni nekik, hogy ne érezzék olyan távol magukat tőlünk. És én azt gondolom, hogy Istennek ez volt a szándéka velük, hogy ő úgy akar egy szebb világot alkotni, hogy aki tud segíteni, az szebbé lesz. Ezt úgy, hogyha mindenki egészséges, én kíváncsi lennék, hogy tudnánk produkálni. Ez Isten zsenialitása, és nagyon sokan meg is értik a problémáik mélyén ezt az isteni gondolatot. Nem hiszem, hogy az Isten akarná a betegséget, vagy a szenvedést, a bűnt, de én úgy gondolom, minden nehézséghez annyi kegyelmet ad, amennyi szükséges a nehézség okozta a szakadék áthidalására. Ha egy ember nap mint nap áthidalja ezeket a szakadékokat, én azt gondolom, hogy ez egy előbb-utóbb egy rendkívüli emberré válik, mert aki a szakadékokon csak úgy átjárkál, hát az nem egy lehet akárki. Isten erre hív meg minket, hogy legyünk ilyen szakadék fölött járó emberek, és hát ekkor is mi is megtapasztalhatjuk, amikor mi leszünk esetleg szakadékba, hogy a gödör alján mégis a hegy tetején állhatunk. És én azt gondolom, hogy erre a tapasztalatra mindannyiunknak szükségünk van, és a végén el lehet ütni, hogy mindezekért az ember hálát ad.
Kedves hallgatóink, az elhangzott összeállításban Erdődi Gáborral Pap Ildikó beszélgetett.